nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt a nagy mű. Hetente kétszer szombaton és vasárnap felejthetetlen popkulturális teljesítményeket mutatunk be. Ma a rendszerváltás utáni időszak egyik legnépszerűbb vígjátékát, az Üvegtigris trilógiát járjuk körül. Rudolf Péter és Kapitány Iván alkotása 2001-ben debütált, 2006-ban és 2010-ben mutatták be a sorozat második és harmadik részét. Most az Üvegtigris társrendezőjével és főszereplőjével, Rudolf Péterrel beszélgetek. Péter, te hiszel a véletlenben?
Abban a véletlenben hiszek, hogy az emberre rátalál, hogyha maga előtte ezt azt csinált már életében, hogy észrevegye, hogy itt most éppen rátaláltak.
Te ezt majdnem nem vetted észre, mármint az Üvegtigrisnek a forgatókönyvét.
Hát, hogyha arra gondolok, hogy milyen hosszan nem olvastam el, és hogy milyen türelmes volt az író, és ez körülbelül azt hiszem egy év is volt ez az időszak, ami különböző okokból félretettem, vagy nem nyúltam érte, elsöpört mindig valami egyéb ügy, Vígszínházban éppen rendeztem, és amikor megkaptam ettől az ismeretlen úrtól,
Busgáborról,
aki már a barátom, akkor ráadásul nem is ő küldte el, valakin keresztül jött meg, és szégyellem, nyilván ez nincs rendjén, hiszen hazudnék, azt állítanám, hogy egyébként minden héten kaptam egy forgatókönyvet. Lehet, hogy ennek a véletlenek az is része, hogy akkor kellett elővennem valamitől, én akkor tartottam ott, az ügyek akkor értek össze, mert utána viszont, amikor a kezembe került, és vinnyogva elröhögtem ott magam éjszaka, körülbelül 30 másodpercenként olvasva, az után viszont nagyon érdekesen egy irányba tartottak az események, hogy ez létrejöjjön.
Ugye, hogy miskolci újságíró benned látta meg ennek az által elképzelt filmnek a főszereplőjét, tehát még rendezőjét is, azt hiszem, és letette a portára.
Igen, ő nem mondta, hogy én játszam, vagy ne játszam, vagy rendezzem, vagy ne rendezzem. Azt érezte, utóbb ugye erről beszélgettünk, hogy ez az én anyagom. És nem volt megjelölve az a funkció, amin keresztül aztán ez megvalósításra kerülhet. De nagyon sok egyébként úgy volt, hogy nem én játszom. Én magam azt gondoltam, hogy az első filmemet ezt talán inkább, ha egyszer rendezni szeretnék, akkor úgy nem csináljam, hogy közben benne vagyok.
Elárulod, hogy kire osztottad volna a szerepét?
Nem.
De már volt konkrét elképzelés.
Volt. Nem elegáns most így. Nem. Hát ez egy annyira speciális dolog, ugye ez a rezonőr szerep, hogy azt éreztem, hogy az illető vagy játsza ezt a főszerepet, és én meg diszkréten háttérbe lépek. De hogy dolgoztunk a forgatókönyvben, egyre inkább éreztem azt, hogy ez létrehozható így. Főleg amikor aztán az Iván belépett ebbe a történetbe, akivel végül ugye társrendezői
Kapitány Iván.
Hiszen az történt, hogy mi nagyon régóta nyomgattunk egymás kezébe kazettákat, és amikor találkoztunk egy kedden, a Vígszínház háta mögött, és arról beszélgettünk, hogy hiba lenne nem filmet csinálni egyszer az életünkben, amikor ennyire beszippant minket magának a filmcsinálásnak. Nyilván én az egyik oldalán, ő a másik oldalán volt, de amikor filmekről beszélgettünk, akkor mindig állandóan csillogó szemmel természetesen elemezgettük, hogy mi miért, hogyan, mettől és meddig, és akkor azután én elolvastam éjszaka az Üvegtigrist, és másnap fölkértem az Ivánt, hogy legyen az operatőre ennek a történetnek.
Ez tulajdonképpen pár óra alatt lejátszódott.
Így van.
Állítólag ott annyira megrészegültél az ötlettől, hogy azt mondtad, lánglelkű módon, hogy inkább belevágsz, és bukj egy nagyot rendezőként, mint hogy egész életedben ott legyen ez a meg nem élt lehetőség.
Igen, ez általában véve valószínűleg igaz, hogy az ember inkább lépjen és bukjon, mint hogy ne lépjen és azt csirassa. És akkor az Iván azt mondta, hogy meg szívesen lenne társrendező. Most végig gondoltam, hogy ha játszom Lalit, akkor még Lalis Drive volt egyébként a címe, akkor biztos, hogy egy külső szem, még hogyha technika lehetővé teszi is, hogy egy nagy sprinttel a jelenetből átfussak a monitorhoz és visszanézem. Biztos, hogy ez az egyik szempont, hogy fontos, hogy lesz ott még egy szem. Nem beszélve arról, hogy hiába csináltam már nagyon sok filmet, és gyakorlatilag az első méterek után már, amit forgattam, éreztem, hogy ezzel nekem egyéb dolgom is van. Azon a csodán kívül, hogy állhatok mondjuk a Ragály Jelemér kamerája előtt a Szerencsés Dánielben. Azon kívül nyilvánvaló módon rengeteg tanulnivalom. van, és aztán rövid gondolkodás után azt mondom, hogy félreteszem a hiúságomat, hiszen jobb mondat az, hogy első filmrendezésem ez és ez, mint hogy, hogy ezt így ketten csináljuk. Hiúságomat félretolva azt gondoltam, és ez egy nagyon jó döntés volt.
Hány percig kellett gondolkozni, hogy a hiúságot le tudod tekerni?
Egy fél percig lehajtottam a fejem, és végigpörgettem magamban ennek minden előnyét és hátrányát. És nagyon fontos beszélgetésben voltunk, hogy körülbelül hogy osztjuk föl a munkát, hogy én teszem fel a jeleneteket, én kommunikálok a színészekkel, az összes technikai dolog dugott közben előtte együtt átbeszéljük, a teljes utómunka nyilvánvaló módon nekem tanulni való dolog, rengeteget tanultam az Ivántól, és azt azért föl kellett fognom, hogy egy utómunkánál ott még egy filmmel nagyon-nagyon sok minden történik. Természetesen ezt addig is sejtettem, de ennek a léptékét talán nem éreztem.
Az is egy iszonyatos nagy véletlen, hogy a te fiad Kovács Gábor fiával nagyon jó barátságot ápolt.
Igen, erre mondom, hogy aztán ez a hosszú várakozás, ez aztán megszült egy helyzetet, amiben aztán egyszer csak fölpöröghettek az események. Én nem tudtam azt, hogy ők egy cég, az Iván és a Kovács Gábor, viszont a Pityko nálunk járt éppen.
Gábor jött,
igen, aki most egyébként producer, az Iván fia pedig operatőr, tehát hogy teljesen összes, az én fiam pedig filmrendező. Tehát olyan édesen összeálltak a dolgok újra egy kis időugrással, mint egy mellékesen jegyzem meg, mert van ebben valami szépség, hiszen ők ott sertepert értek egyébként magának a forgatáson is. És a Gáborral találkozva meséltem erről a projektről, és egyszer csak kiderült, hogy megvan a gyártó cég is ezzel gyakorlatilag. Ez misztikus volt. Tehát mondom, ez valamit tőlenek így kellett megtörténni. És hát nyilván az nagyon fontos volt, hogy Hályok Kovácsként láttam ez a munkához, de ha nem lett volna a Kovi, Kovács Gábor és Pataki Ági, akkor is más lenne ez a történet. Az ő attitűdjük, a Gábor lazasága, az, hogy közben olyan körülményeket teremtett, amiben mindenki a lehető legjobbat tudta csinálni, amit én amerikai filmekben láttam, hogy mennyire fontos, hogy az ember energiája, mondjuk van 100 pontnyi energiája egy napra, hogy minél kevesebbet veszítsen, ezért öleli körbe az éppen kép elé kerülő embert az amerikai filmgyártásában érdemes valamit átmenekíteni önmagunkra, és a Gábor humorával, lazaságával gyakorlatilag a lehető legmegfelelőbb ember volt, hogy összefogja ezt az egészet. Hogy meg előtte, meg Ágival, hogy jártuk a különböző pénzszerzési lehetőségek miatt az országot, ugye egy nagyon másik rendszer volt, az is egy másik kérdés, tehát itt sokunknak így az első nagy játékfilmje volt, és valahogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen áldott körülmények között jött létre egy utólag, ezt most már tisztán látom.
Tudomásom szerint ti behívtatok nagyon-nagyon sok jeles magyar színészt. Azoknak meg kell mondani életedben először, hogy nem rád gondoltunk. Nem te leszel Csoki. Nem te leszel Gaben. Ráadásul lehet, hogy igazán jegyzett magyar színészekkel kell így eljárni. Ez okozott benned bármifajta bizonytalanságot?
Nem, mert pontosan tudtam azt, hogy milyen a túloldalon ülni. Nagyon sok ilyen helyen voltam, hogyha az emberrel pontosan tisztességgel és nyomogás nélkül beszélnek, akkor ez nem okoz nehézséget. Persze nem kellemes, a másik oldalon sem kellemes, de ez teljesen világos volt, hogy itt olyan színészek jönnek, akik már nagyon sok mindent letettek az asztalra, hiszen korosztályosan olyan jellegű volt a film. Nagyon fontos volt, hogy a kisebb szereplőkre is komoly színészek jöjjenek. Miért? Tehát megnézed az 50-60-as éveket, ott minden ponton nagy ágyuk vannak. Tehát és azt gondolom, hogy ez megérdemli. Ebben biztos benne volt, hogy nagyon sokan jöttek el baráti alapon, és nem biztos, hogy örültek volna, vagy visszakérdeztek volna a 2-3 napos szerepeknél, de a dolog jellegéből adódott, hogy van egy fix pont, és ez a fix ponthoz érkeznek emberek, akkor ott nyilván azok kis epizódok, de hát igyekeztünk hálás epizódokat létrehozni. Az pedig nyilvánvaló, hogy a csodálatos színészeket hívsz, de hogy 6 ember együtt milyen, maradjunk a sporthasonlatoknál, nem biztos, hogyha a fociban 6 sztár működik együtt, most nem akarok csapatot mondani, látszik, hiába van pénz, hiába vannak együtt ezek a zsenik, attól nem biztos, hogy együtt jól működnek. Ennek ezer oka lehet.
Volt is olyan színész, aki egyébként szenzációs lett volna, de valahogy a kémia nem működött a másik ötten?
Igen. Persze sokan nem is jött, tehát volt, aki nem jött el, mert úgy érezte, hogy ő nem az a fickó, akinek castingra kéne jönni. Azt is megértem egyébként, semmi baj nincs ezzel. Nekem a 6 embert, 6-unkat együtt kellett látnom. És ez rákerül a vászonra egyébként a hat embernek. Közel van egymáshoz akkor is, hogyha ha hat zseni van együtt, de nincs, nem tudni miért, de az valahogy egyszer csak látszódik. Olyan rendezhetetlen elemei vannak két ember közötti viszonyban. Annyi minden plusz van, amire nem is gondolsz rendezőként, tovább gondol két ember, ha akar, ha nem valamit, és egyszer csak lenyűgözve ülsz a kamera túloldalán, hogy ez milyen csodás mazsola lett ebben a kalácsban, amit te sütögetsz éppen.
Egy picit ebben a műsorban azért a siker kritériumait és kódjait is kutatom. Mitől áll össze, és mitől marad el, ha elmarad? Te, legbelül, vagy akár nem tudom én, a feleségednek, a családodnak. Emlékszel, hogy melyik volt az a pillanat, amikor elmerted mondani, vagy bemerted vallani, hogy szerintem ez baromi jó lesz. Itt valamit mi eltaláltunk.
Én megmondom, szerintem, amikor elolvastam, azt éreztem, hogy ha így hat rám valami, akkor nekem nincs más dolgom, mint ezt a hatást, ez nem olyan egyszerű, ezt a hatást létrehozni a vásznon is. És én akkor éreztem, hogy egy kincs van a kezemben. Busch Gábor Olivér olyan specifikus humorral, annyira szerethető, önironikus, közép-európai humorral írta ezt meg, ami szerintem a humor legminőségűbb változata, hogy ezt elrontani lehet. Tehát az aggodalom persze ott van az emberben. De amikor forgattunk, és a stábot reggel a monitortól el kellett hajtani, hogy dolgozzanak már, mert nézték az előző napot, akkor az egy jó jel volt. Még egyszer mondom, az utómunkánál sok minden történhet még. Nagyon fontos a forgatókönyv először is, tehát az az alap. Azért beszélek ennyit Busch Gábor Olivérről. Mert bár ez nagyon messze volt még a végső forgatókönyvtől, sőt, messze volt talán a forgatókönyvtől is, inkább egy irodalmi alapanyag volt, de az íze, a lényege, a fickóknak a zamata, az Busch Gábor Olivér. Minden, ami utána történt, az egy fontos és aprólékos munka, ez nagyon fontos, hogy először nem is fogadták el a forgatókönyvet. Ugye nem egy lineáris történet, nem egy eleje, közepe, vége, nagyívű történet. Mi úgy érzem egyébként, hogy létrehoztunk belső kis szálakból egy ilyen linearitást. Sokan mondták, hogy ez ilyen olyan véletlenszerűen sodródó dolog. Nem, ebben, utána nem fogadták el a könyvet, két év aprólékos munka volt, tehát névelőkön és népmásokon dolgoztunk Olivérrel.
Ennyire aprólékos.
Hársink Hildával, igen.
A dramaturgia.
Hársink Hildával, kivel folyamatosan együtt dolgoztam, és dolgozom azóta is színházban is.
A sikerről egyszer azt mondtad, az Üvegtigris sikeréről, hogy a Rózsadombról érkezve nehezen tudtam volna megcsinálni az Üvegtigrist. Miért?
Nagyon, nagyon sokféleképpen lehet közelíteni egy ilyen történethez, de a legegyszerűbb szeretettel. Tehát akarva akaratlan beszélgetek barátaimmal, kollégákkal, és nagyon, nagyon fontos szempont, hogy amikor beszélünk a világ dolgairól, még a szociálisan érzékeny embereknél is sokszor észreveszem, hogy valamiféle felsőbbséggel tekint erre az ügyre. Én ezekre az emberekre azt gondolom, hogy az ő életvitelük, az ő törzs vendéglétük, az ő problémáik, azok nem kevésbé érdekes problémák, és azt is megjegyzem, hogy az intellektus az nem feltétlenül függ össze, ugye, közhely a kulturáltsággal, tehát az intelligenciát is ugye ketté bontják nagyon sokszor. Az érzelmi intelligencia az egy külön, számomra magasabb és fontosabb vezérfonál egy ember megítélésénél, hogy az érzelmi intelligenciája milyen. És amikor ezekről olyan szerethető, furcsa, bumburnyák, alapvetően kiszolgáltatott emberekről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy teljes empátiával figyeljük őket, és ne valamiféle értelmiségi gőggel vagy sznobériával.
Kit kaptál ilyenen, akár a forgatást megelőzően, akár később? A lenézés, a gőg, amit említettél, az kire volt jellemző?
Ugye lehetett olyan fogadtatás egy részére volt jellemző egyébként.
Mert amikor azt mondják, hogy süttyó film?
Igen. De azt sem mondom, hogy meglepődtem. Én vidéken nőttem fel, adatfelelően egy vidéki gyerek vagyok, az összetettebb meg közben ugye értelmiségi szülőkkel, de szolgálati lakásban, zseniális szülőkkel, akik nem tudom, hogy oldották meg, de hát nem egyedül voltak akkor ilyen csodás szülők, hogy nem vettem észre, hogy nyomorgunk, de nyomorogtunk. Tehát nekem ezekhez az emberekhez közöm van. És valószínűleg kevesebb közöm lett volna, akármilyen empatikus fickó vagyok, hogyha fölnövök. Így is könyvek között nőttem föl, csak nem volt hozzájuk polc például. De hát édesapám, édesanyám magyar tanár, de az ő genetikájuk is az. Ők, mint pedagógusok, olyan helyeken dolgoztak, olyan olyan helyzeteket oldottak meg. Édesanyám kezdő tanárként egy javítóintézetben kezdte a pályáját egyébként, és imádták. És akit nem sikerült megjavítani, Vácon laktunk, az a szabadulva a Váci börtönből először hozzánk jött, és hozott nekem Márbacsokit. Ezek óriási figurák voltak, és azt gondolom, hogy én ettől, édesanyám attitűdjéből, édesapám pedagógus attitűdjéből nagyon sok mindent örököltem.
Magyarul te szerinted ismered, vagy ismerted a kulcsot Csokihoz, Gabelhez, ezekhez a lecsúszott figurákhoz?
Nem éltem közöttük, nem így éltem, de több közöm van hozzájuk, mint hogyha Pesten növök föl a belvárosban.
Akkor, amikor ilyet olvastál, hogy Suttyó film, vagy hogy legalábbis az elsőt, én most elolvastam egy csomó kritikát, az elsőt azért fanyarogva fogadták, különösen a mainstream. Azt téged mennyiben bizonytalanított el, hogy jót csináltunk-e? Vagy beárasztad, és azt mondtad, hogy igen, ilyen a magyar popkultúra és értelmiség.
Ez az utóbbi. Nagyon, nagyon bosszantó, tehát hazudnék osztálytelmem, hogy nem látják, hogy ebögött rengeteg elemzés és rengeteg munka van, látszólagos véletlenek mögött, patika mérleges szerkesztések, ami attól nem látszik egyébként, hogy zseniális színészekkel dolgozik együtt az ember, mert akkor szerkezgethető egy forgatókönyvet. Az igazán akkor vettem észre, hogy ez engem mennyire fölbosszantott, amikor mondjuk Szegoviában levetítették a filmet egy spanyol fesztiválon, és ugye még az az állítás is megdőlt, hogy ezt csak Közép-Európában lehet érteni, ráadásul ugye spanyolra fordított, angolból spanyolra fordított, tehát Busch Gábor Olivér virtuóz szöveg bravúrjai, amiket egyébként bármilyen furcsa Szomori Dezsőt tudnék hasonlítani, az a polgári változata, az Olivéré, meg egy, de tekintsük akkor ezt a dzsunga nyelvi leleményeknek, ahol egy pici szórendel tud létrehozni humort, vagy jellemez egy figurát. Az zavart, hogy nem látják, hogy ez alapvetően a kiszolgáltatottság, hogy miről szól. Tehát a kiszolgáltatottságukról, a partra vetett létről nagyon sokféleképpen lehet beszélni. Nyilván lehet egy nagyon komoly dokumentumfilmre hajazó kamera lassan érkezik hősünkre, aki ül a kocsmában, és fúj a szél, és fölnyújtja lassan a kezét, és megütögeti alulról a pultot, és lali valami furcsa idézetet marmol maga elé, és nem adja a sört, vagy adja, és sokféleképpen el lehetett volna mondani ezt az egészet, hogy ennyire messze vannak ezek az emberek a mainstreamtől, miközben pont a mainstreamnek észre kellett volna venni, hogy tőlük vannak messze ezek az emberek, és talán kéne feléjük lépkedni egy picit.
Te hol látod tetten érhetőnek a tragikumot az Üvegtigrisben? Mert hogy ez egy édesbús film, ez kétségkívül így van, de a tragikum, az szerinted hol érhető tetten a jó dumák mögött?
Esélytelenség. Hát az, ez végül is, hogy mi a vége? A vége az az első résznek, hogy arrébb kéne tenni ezt a kocsit, és ezeket én azt gondolom, hogy ki nem vette észre, nyilván ilyenkor fölmerül az ember, majd lehet, hogy az ő hibája nem vették észre, azt gondolom, hogy nem az én hibám. Hogy ez közben mégiscsak arról szól, hogy nem tudunk mit kezdeni, be vagyunk zárva a saját gazdasági, egzisztenciális lehetetlenségünk, és az a kétségbeesés, hogy majd beindul a tóhoz, az örökös reménykedés, vagy akkor most tegyük arrébb a kocsit, hát ha 10 méterrel, 100 méterrel arra, akkor jobb lesz. És tudjuk, hogy nem lesz jobb, és ráadásul még a kocsi kitörik. De az édesbús az nagyon fontos, amit mondtál, mert azt én akartam, hogy közben édes legyen. Nem akartam, és talán ez is jót tesz a filmnek. Én nem azt akartam, hogy megmutassuk, hogy borzalmas, és itt nem lehet élni. Én azt akartam megmutatni, hogy máshol van a boldogság, mint ahol, hogy sokan hiszik, hogy lehet boldognak lenni. Az összetartozás, ami kúszik ki, folyamatosan azóta még jobban kúszik ki az életünkből. Nyilván ebbe belefolyt a technika is, hogy bemegyek egy társalgóba, és ott régen sztoriztunk, akkor ott mindenki nézegeti a mobilját, és vizsgálgatja a híreket, és tényleg elképesztő, 12 embert nézte meg, hogy szót nem vált a másikkal. Az, hogy ezek a helyek, és ez a hasonszőrűség, ez megszűri ezt a törzsvendéglétet, és hogy mások a vágyak, és persze van esélytelenség, de valahogy, ez most gyermetegen fog hangozni. De ha van kivel beszélni a saját esélytelenségemről, az még akkor is jobb, mint hogyha egyedül ülök győztesként, és aggódom. Hogy én, mint győztes, egzisztenciálisan és egyéb szempontból győztes, mindig magam mögé nézek, ahhoz képest nem biztos, hogy rosszabb közérzet ülni a kricsmiben, és tudni, hogy mire számíthatok a másiktól.
De fontos mondat, igen, különösen úgy, hogy ezek az emberek bármennyire is elszúrt életűnek tűnnek, egymáshoz tartoznak. Tehát van egy olyan eltéphetetlen szál a hat fószer között, hogy tulajdonképpen egy családot alkotnak. Lehet, hogy agyukra mennek egymásnak, meg tudnák ölni egymást, de eltéphetetlen ez a kötelék. És tűzbe mennének a másikért.
Így van, így van. Vagy ha nem, akkor utána bánnák, és még valami dumával kidumálnák, de mind így van, ez a dolog lényege, és a végén azt nekem nagyon fontos volt, hogy ők maguk röhögjenek. Én úgy gondolom, hogy ez önmagán túlmutató történet, és minden röhögésével, poén készítésével, vagy ha esenként dzsungaságokkal, alapvetően mégis erről szól. És a sznobérját az gyűlölöm, úgy, ahogy van. Sznobérja nélkül nem nagyon lehet létezni, tehát nagyon fontos, hogy vannak sznobok, mert ők eljönnek, és néznek, és írnak róla, de ha az ember a gagyit elkerüli, legalább ugyanilyen előnek próbálja a sznobérját is elkerülni.
Találkoztál is ilyennel a mindennapi közlekedésben? Mondok példákat, nagy művész színház, veretes művészei például kicsit óckodva fogadták mindezt, és azt mondták, hogy Rudi, hát.
Na. A színésztársadalom nem. A színésztársadalom azt látta a két, ahogy dolgoztunk. Úgy gondolom, hogy ezen belül ki mit gondolt, én nem tudom, hogy velem ki miről beszél, nem tudom. Azt tudom, hogy nagyon sok olyan külföldi visszajelzés volt, ami annak, hogy nincs miről beszélgetni, hogy például kaptam a chicagói, nem az O-kategóriás, de a chicagói fesztiválról, ahol előtte komoly művészfilmek voltak, kaptam olyan visszajelzést, aki beválogatta, hogy funny, very, very, very funny. Az észtek levetítették mind a három részt egy filmfesztiválon. Tehát nem igaz, hogy nem működik ez a része. Itt-ott nyilván ügyetlen voltam, nyilván ez lehetett volna megpróbálni, megpörgetni egy kicsit külföldön jobban. Ezek a fesztivál meghívások egyébként jelezték, hogy Chicagótól, Spanyolországon keresztül a Baltikumig ez a dolog egyébként ezzel a humorával valójában működik, még ha áldozatul is esnek nyilván Busgáról vérőt bravúros nyelvtani sziporkái.
Kapitány Ivánék visszaemlékezése szerint az első, noha jó számokat hozott, de nem volt a mozikban kirobbanó siker, viszont a DVD eladásokból valami egészen elképesztő népszerűség formálódott és átcsolódott meg. Te a második Üvegtigris készítése után azt mondtad, hogy ez azért téged egy kicsit megijesztett. Tehát nagy volt a teher, ha én jól olvasok a sorok közt, hogy az elsőhöz képest tudunk-e még hozzáadott értékkel bírni?
126 ezer nézője volt az elsőnek, nagyon aggódni való nem volt, és ilyenkor nagyon sokat számít, hogy hány kópiával, tehát hogy mennyire bízik a forgalmazó a filmben. Tehát ez azt hiszem végül ilyen 10 kópiával, 9-10 kópiával érte el, tehát egy kópia körülbelül 10-11-2000 nézőt hozott. Ez ugye más világ volt, nem ez a digitális világ. Ott ezzel gyakorlatilag be is határolták, hogy egy filmet hova sorolnak. És utána ez a VHS rendszerben kezdett el működni, ahol én legnagyobb meglepetésemre emberekkel találkoztam, megállítottak, és elkezdték kívülről mondani a filmet. Tehát rengetegen nézték közösségként együtt, tehát egy programmá vált megnézni az Üvegtigris egyet. Ez nagyon érdekes folyamat, nyilván ez társadalomtudósnak kéne lennem, hogy ez miért nem a mozi, miért baráti közösségek, hiszen olyan közösségek nézték együtt, akik önmagukra ismertek, vagy inkább a szomszédjukra.
Te ebben látod a kulcsot?
Valószínűleg igen, ez a közös megnézés, közös röhögés szertartása, amiből aztán elképesztő dolgok születtek, tehát focistársam, akivel a színészváltatban együtt fociznunk, mesélte, hogy a karibi szigeteken hajóztak, amikor az hajó orrában át, mint a Titanicnál a megfelelő szerelmes párnő, ő csak egyszer ott állt, és mellé lépett egy indiai, szintén ott dolgozó fickó, aki tisztázták, hogy magyarok, és utána azt mondta neki, hogy szervusz, mondta neki az indiai, mert mint kiderült, valamiféle magyar kötődésű asszonykával volt, és meg kellett nézni ilyen 300-szor a Üvegtigris, tehát ez az újranézés.
És annyira a dumája, a szervusz.
Szervusz, igen. Horváth Lajos Otto. Egyébként ez az ő találmánya volt a figura, azt hozzá kell tennem. Tehát itt én egy másfajta embert láttam magam előtt, és még az öltözéskor mutatott. Én egy katatona fickót láttam, és ő mutatta ezt az embert, és azonnal.
Olyannyira én úgy tudom, hogy neki az első castingja az ő elmondása szerint nem is sikerült olyan jól, Balatonon nyaralt len, és nem hagyta nyugodni a történet, és fölhívott téged, hogy ő megpróbálna még egyszer.
Igen, ez így volt.
Azért ez elképesztő, engem mindig érdekel a véletlen és a nem véletlen lehetőség, hogy ez hihetetlen. Tehát igen, egész másfelé ment volna el a karakter, igen, biztosan, ha ő azt mondja, hogy ez nem jött be, Rudi mást akar.
Nem egy ilyen helyes rezonőr, mindenhez hozzászóló, tulajdonképpen önjáró gépezetet volna, hanem egy kicsit kattatónabb figura. De hát amit mutatott ott a, bocsánat, Giottónak, nehéz nem Giottónak hívna, tehát Horváth Lajos Giottó, az ott mindannyiunkat azonnal meggyőzött. Nem gondoltam mi, hogy ebből kell másodikat csinálni, de olyan komoly nyomás nehezedett ránk, hogy jártuk az országot is, egyáltalán ugye az ember két lábon járó szonda ipszosz, mert ugye jönnek, x mennyiség ember odalép, sok mindenről beszélgetünk.
Téged ez meg is döbbentett?
Az már egy következő fázis volt, amikor egyszer csak kívülről tudták a szöveget. Az, hogy ezt szerették, és siker lett, azt érzékeltem a bőrömön, de ott robbant a közös megnézéses VHS történeteknél, az ott robbant, de nem akartunk mind... Bocsánat.
Meg hogy túlmutat önmagát. Szerintem egy film igazán akkor ér el valamit a halhatatlanságból, amikor a siker az ilyen, nem is tudom megfogalmazni jól, ennyire közszájon forog például egy-egy dumája, hogy fél mondatból az ember azonnal be tudja azonosítani, hogy újra-újra levetítik, és szerintem nem sok olyan hét van Magyarországon, amikor valamelyik, lehet, hogy kisebb, de kereskedelmi csatorna ezt ne tűzni műsorra. Innen jut eszembe, és kíváncsi vagyok, hogy ti ilyet átéltetek-e, és a legmegdöbbentőbb, vagy legvérfagyasztóbbra lennék kíváncsi, ha volt ilyen. Bereményi Gézától hallottam egyszer egy történetet, hogy ült egy kocsmába, és a zenegében valamelyik már pityókás ember betette a nagy utazást. És fölállt 20 ember, és elkezdte énekelni. És azt mondta Bereményi Géza, hogy ez a halhatatlanság. Amikor 20 ember ilyen-olyan élethelyzetben, vagy párás szemmel, vagy melankólikusan, de elkezd énekelni azt, amit ő írt. Neked volt-e ilyen?
Hát Gézának sok ilyen lehetett, mert ugye hát a filmjei kapcsán is, meg a Cseh Tamás dalok kapcsán, hogy csatlakozom, én nagyon sokszor éneklem páros szemmel a Géza szövegeit.
Igen. Sokan vagyunk ezzel.
Volt sok olyan élményem, ami felkavaró volt, vagy akár azt a furcsa mondatot is, hogy van értelme annak, amit csinálsz, csináltunk, azért ez nagyon sok ember munkája, ezt azért erre majd még kitérnék, hogy ennek a működőképességében benne van, mennyire van benne, hogy az egész stáb ezt egyébként szerette az elejétől kezdve, hogy az a Babetta hogy néz ki, abban ott a kellékes rásznak a festése, ez benne van. De visszatérve rá, az egyik legfelkavarott talán az volt, amikor dolgozom egy alapítványban, a beteg gyerekek kívánságát teljesítjük, és volt egy komoly kihívás lelkileg, hogy mire sikerült megszervezem a sport és a kultúra kérések, hogy hozzánk futnak be Eszterrel. Egy srác szerette volna, hogyha megkapja érdekes módon nem a Real, nem a Barcelona, hanem a Valencia egyik játékosának a mezét, az eredeti aláírása. És portkapcsolatom keresztül barátok segítettek, megérkeztünk, de egy olyan helyzetben érkeztünk, ahol ő már bent volt egy műtétre várva egy ilyen steril szobában, mert rosszul mondtam most a nevét, és akkor ott derült ki, hogy az ilyen fontos műtétek előtt ebben a kórházban minden egyes alkalommal levetítik az üvegtigrist, hogy eltereljék nyilván a figyelmet, és hogy röhögjenek ott az emberek, és utána bevonulnak a műtétre, és akkor azt érezte az ember, hogy köszöni szépen, akkor, hogyha itt valamit ezzel segíteni tud, és egy röpke kedélyjavító 1:40 hozzátett ezekhez a megoldhatatlan helyzetekhez, akkor már volt értelme az életének.
Azért az se volt akármilyen történet, most személyesen hozzád intézném mindezt, amikor te rájöttél, hogy egy közeli vagy távol ismerősödnek érzelmi viszonya van ahhoz a helyhez, ahol ti forgattatok, és te tudomásom szerint megkérted, számomra egy nagy emberi nagyságot mutat meg, megkérted a vágót, hogyha lehet ezeket a snitteket gyűjtse ki.
Igen, de sajnos elkéstünk. Igen, hát ezt sokszor elmeséltem már, hogy ránk, a családomra, a gyerekekre és a feleségemre hogyan hatott az őrség. Ezt valahogy ilyen szakrális helynek tekintem, hogy oda belépve az ember hogyan változik meg. És igen, velünk szemben egy csodás házaspár rakik, és átmentem beszélgetni, még a vágás zajlott. Akkor megtudtam, hogy a velem szemben levő csodás Laci bácsi gyakorlatilag ott ment el 56-ban a legsúlyosabb időkben, minden nap a tó mellett. Ez ugye Garancsi tó, és Pirés Csaba és Tínyek között. és volt, hogy ropogtak a fegyverek, és ott kellett elrohannia, már nem emlékszem, hogy kerékpára, vagy, és elkezdtem mesélni, hogy ennek a tónak, ennek történetei vannak, hogy ez hány ökrös szekereket nyert el ez a tó, és hogy ő neki ez milyen. Hát ő sajnos már ezt nem fogja látni, amikor beteg volt, pedig ez az életének része volt, fiatal emberként. Ott mentem mindig mellette a 56-ban, plusz mesélt ezeket a történeteket, és akkor följöttem Pestre, és megkértem Isvandát a vágónkat, hogy most tegyük félre egy picit a vágást, és gyűjtsük ki az összes nittet, tegyük rá egy VHS kazettára, és én lerohanok az őrségbe, és sajnos elkéstem már. Ott még egy zenét is alátettünk, ami finoman bekúszik az ő emlékére egyébként.
Tehát a filmben van rá utalás.
Van rá utalás, amit csak hárman, négyen értünk.
Rudolf Péter után Kovács Gellért filmkritikus segít megérteni a sorozat sikerének titkát. 2001. február 1-én mutatták be először az Üveg Tigrist, annak az első részét. Mennyiben volt az más környezet, filmes struktúra, mint ami ma van jelen Magyarországon?
Hát, hogyha nagyon gyorsan és velősen akarom összefoglalni az akkori viszonyát a magyar nézőknek a magyar filmmel, akkor azt mondhatnám, hogy borzalmas.
Az mit jelent?
Hát, hogy nem nagyon nézték a magyar filmet. Akkor szügyig jártunk abban az időszakban, amikor a magyar film tulajdonképpen szitokszóvá vált a nagy közönség felé. Tehát a film szemlén persze lehetett látni olyan filmeket, amelyre megmozdult a szakma, meg azért voltak fesztivál sikereink is, de egyébként korán sem olyan mértékben, mint mostanában.
És közönségfilm címszó alatt sem mentek be?
Bementek, viszont amikre bementek, azok közelvállalhatatlan filmek voltak. Abban az időszakban készültek a Kabai Barnáéknak ezek a régi nagy magyar sikereket újra feldolgozó filmjeik, közkeletű nevén remake-ek, melyek abszolút tisztességes nézőszámot csináltak a mozikba. Hippolyt, Egy szoknya, egy nadrág.
Meseautó.
Igen, Meseautó, ebben az időszakban mentek ezek a filmek, plusz Sas Tamás is akkor tájt kezdett el ilyen hát amerikai mintára elkészített, nem remake-eket, de a receptet tekintve eléggé hollywoodi másolatnak tűnő, igencsak középszerű, vagy még annál gyengébb filmeket is. Ezeket nézték, akár százezren, vagy még többen is, de igazából azt gondolom, hogy azon a ponton nagyon eltávolodott a nézőktől a magyar film. Azt gondolt hogy az, ami a szerzői vonulat tud, az nem húzza be a nagy közönséget, nem érdekli. A műfaji dolgokkal meg csetlettek, botlottak. Tehát nem igazán, ebben az időszakban nem igazán tudták azt, hogy hogyan is lehet olyan vígjátékot készíteni, ami egy kicsit a miénk is, ugyanakkor a zsáner kötelező elemeit is hozza. Ezért hát lementek tulajdonképpen egy eléggé erőteljes mélységbe a színvonal alá.
Az első 120-valahány ezeren nézték meg a mozikban, mármint az első Üvegtigrist. Ez abban a klímában, abban a koordinátorrendszernek tükrében, ez egy nagy számnak mondható? Ez egy siker?
Igen, azért is jó, hogy beszéltünk a korszakról, mert ez a 100-valahány ezres nézőszám, ez leginkább ennek a korszaknak a tükrében látszik igazán sikernek, és valóban ez egy kiugró sikernek számított, amikor ilyen pár tízezreknél állt meg egy magyar film, de itt sokkal fontosabb volt szerintem az, ahogy ez a 100 000 ember azonnal rezonált erre a filmre, és tulajdonképpen előkészítette a filmnek a nagyobb karrierjét, mert az első résznek a nagyobb karrierjét, ami ugye házi moziban született meg. Tehát kultuszfilm az VHS-en, és aztán DVD-n vált az Üvegtigrisből, de sikerfilm ként abszolút lehetett rá tekinteni, mert hát már akkor a bemutatók környékén igazából szerintem elkezdtek keringeni a nézők körül, vagy hát a nézők elkezdték életre kelteni ezeket az egymondatos beszólásokat, ezeket a poénokat, amikből ugye felépült tulajdonképpen ez a sketch-szerű film.
Rájöttél-e, hogy mitől rezonáltak ennyire erre a filmre? Tehát tudsz-e arra mondani, és most beszélünk elsősorban az Üvegtigrisről, hogy hol dől az el, hogy valami kultuszfilmé válik, és adott pillanat tükrében rögtön elkezdik így vagy úgy, de idézni egy-egy mondását?
Én azt hiszem, hogy mi magyarok talán egy kicsit az átlagosnál jobban kötődünk az ilyen bemondás központú filmekhez, vagy a bemondás központú vígjátékokhoz. Hogyha a magyar vígjáték kincset vesszük, és tényleg a nagy klasszikusokat, vagy olyan filmeket, amiket immelámmal azért lehet vígjátékként kezelni, most a tizedes meg a többiek jut hirtelen eszembe, meg a tanúra is igaz, meg van még néhány ilyen film. Nekünk nagyon fontos az, hogy tudjunk ebből idézni, sőt, szerintem kifejezetten nagy érzékkel dolgozzuk bele a hétköznapokba ezeket a beszólásokat. A magyarnak erre valamiért szüksége van.
Tehát az a sikerkritérium szerinted, hogy idézhető-e egy-egy film?
Ha nem feltétlenül ez a kritériuma, de ez egy nagyon fontos velejáró. Igen, hogy azok a karakterek, akiket megszeretünk, akik egyébként az Üvegtigrisben ilyen jellemzően vesztes magyar férfi karakterek, akik mindennel próbálkoznak, de semmi nem jön össze nekik. Őket tulajdonképpen az ő szeretett nyelvük a néző felé, az verbálisan mutatkozik meg ezekben a beszólásokban, akár ironikus, akár szemtelen, akár kicsit bénácska, de nagyon szerethető. Tulajdonképpen a burleskkel is rokon ez a fajta viselkedés, de itt nem, vagy ez a fajta karakterviselkedés, de nem feltétlenül esnek itt hasra, meg nem kell feltétlenül a fizikai humor, vagy nem csak az, hanem szerintem sokkal inkább a verbális humor az, ami működteti ezt a filmet.
Mennyire építkezett a magyar humor, vagy a magyar kabaré hagyományaira?
Szerintem nagyon. Tehát az Üvegtigrisnek azt gondolom, hogy a nagy találmánya az, hogy ahhoz a formához, ami ez a magyar néző hozzászokott a televíziós kultúrán keresztül, tehát a 80-as években látható kabaré műsorok, a szeszélyes évszakok és így tovább. Szóval, hogy ezt a formát beleillesztette a teljesen ismert haverfilmes keretek közé.
Tehát, mondj egy példát, kérlek, az Üvegtigris kapcsán.
Az Üvegtigris kapcsán? Hát például itt ugye nem nagyon beszéltünk történetről. Tehát igazából van egy központi helyszín, ugye ez a büfé, ahova megérkeznek a karakterek, és történnek velük dolgok, leginkább a saját jeleneteik történnek velük, amiknek saját történeteik vannak. Tehát akár csak a vendégeket vesszük, akik ott ugye azt sugalják nekünk, hogy többször is megjelennek egy nap, az ő viselt dolgaikt, kilopott el micsodát, milyen esküvői menet érkezik hova. Tehát ezek az Üvegtigrisnek szerintem karakteres jellemzője az, hogy igazából szét lehetne szedni 10-15 rövid filmre. És maguk a jelenetek, a jeleneteknek az íve, és aztán a gegek szerintem önmagukban is értelmezhetőek lennének.
Rudolf Péter többször hangsúlyozta, hogy nagyon sziszifuszi munka által jött létre ez a film. Tehát nagyon precíziós volt az előkészítés. Ez filmszakértőként, ez tetten érhető, amikor nézitek ezt a filmet? Tehát itt egy kiforrott, kigyakorolt, nagyon kipróbált formátumot látunk?
Mint film, szerintem eléggé esetleges. Tehát, hogy a vágás, meg tulajdonképpen a történetnek az íve is. De a karakterek azok élnek. És ez a legfontosabb. Hogy igazából lehet, hogy a jelenet nincs olyan jól feltétlenül lefényképezve, vagy inkább azt mondom, hogy jól le van fényképezve, nincs annyira szellemesen vagy izgalmasan lefényképezve, de a karakter, aki ott áll a képmező közepén, az egy olyan kabaré figura, akit szívesen látunk. És ebből a szempontból szerintem valóban át lett gondolva a film. Tehát, hogy bár biztos, hogy voltak benne improvizációk, ahogy erről hallani is, hogy volt benne, de azt a részét, hogy ez a film ez az alkotók szerint hogyan lehetne vicces, az egyáltalán nem volt elmismásolva. Tehát, hogy szerintem pont ezért is talált el a nézők szívéhez, mert nem azt érezték benne, hogy valaki csak a pénzért, vagy csak azért, hogy bemenjenek a nagy nevekre az emberek a moziba, összegerebjéz, nem tudom én, 8-10 híres színészt, és aztán majd azok ott megoldják, és nem tudom, esetleg káromkodnak, és ez biztos vicces, hanem lehet érezni, hogy ezeken a gegeken dolgozva lehet. Méghozzá olyan emberek által, akiknek van humorérzék. Nem nézi le, amit csinál. Ez szerintem nagyon fontos, hogy nem hiszem egyébként, hogy a Kabai Barna vagy a Sas Tamás azt gondolta volna, ha már őket így behoztam a beszélgetés elején, hogy azok az emberek, akik szeretik a könnyed vígjátékokat, azok vackokat érdemelnek, de a hit a szerintem azokon a filmeken nem feltétlenül érződött. Ez meg ugye egy nehezen elkészült film, nem is annyi pénzt kaptak rá, vagy hát tudtak összegerebjézni, amennyit szerettek volna, és egyszerűen én azt hiszem, hogy a Rudolfnak, és ez érezhető a filmen, ezt azért mondom, hogy az átlagnál fontosabb volt, hogy ez a film szerethető legyen, és hogy tényleg oda tudjon mellé állni.
Tudsz mondani nekem arra egy érzékletes példát szakértőként, hogy egy átlagnéző hogy tudja mindezt dekódolni? Tehát hol érhető az tetten egy átlagnéző számára, hogy az egyik film a készítők számára szívügy volt, míg a másik egy munka. Ez hol jut érvényre a vászlon, vagy a tévéképernyőjén?
Én azt hiszem, hogy erre talán válaszolhatok kicsit ilyen egyszerűen, mármint, hogy felszólítottál most is, hogy szakértőnként válaszok, de lehet, hogy nem lehet erre egyébként nagyon ilyen szakmai választ adni. Vannak dolgok, amik érződnek egy filmben, és vannak, amik nem, és itt szerintem egyszerűen arról van szó, hogy amikor a néző látja ezt a karaktert másodjára, harmadjára ebben a filmben, akkor, ha nem is régi ismerősként tekint rá, de szívesen van vele. Tehát szívesen figyeli őt, mert szórakoztatja. Mert egy olyan figuráról beszélünk, akiből van belőlem is egy picike, és akinek, szerintem ez nagyon fontos az Üveg Tigrisnél, akinek a gyarlósága igazából a szuperereje. Tehát az összes karaktert, ha megnézzük, igazából mindegyik meglehetősen kistílű karakter. Az is, ahogy boldogulni kíván, meg az álmai is, szóval olyan kis pici emberek ezek, és mégis színészóriások játsszák őket, és hát ez egy olyan recept, ami szerintem mindig bejön. És hogy eredeti figurák, ez is fontos. A remake-ekben ugye nincsenek eredeti figurák, ott megpróbálják azokat az egyszer volt, 30-as, 40-es évekbeli karaktereket valahogy modernizálni a Hippolyt esetében, meg a többi film esetében. Amikor meg túlságosan valamilyen sablon szerint építünk fel egy filmet, akkor nem az lesz a fontos, hogy azzal a karakterrel legyen valami kommunikációja a nézőnek, hanem hogy a vígjáték elkészítésének recept szerint legyen elkészítve a film. Tehát, hogy meglegyenek a megfelelő fordulatok, a megfelelő ponton legyen majd persze rákanyarodás a happy endre, és így tovább. Szóval azt hiszem, hogy amikor valaki azért csinál filmet, hogy akkor az biztos sikeres legyen, az, és nincs rá más indoka, csak az, hogy üzletileg sikeres legyen, az mindig érződik egy filmen.
Ha valamilyen ideológiával kell élni, hogy mi lehetett ennek a filmnek a sikerének a titka, talán az, és Rudolf Péterre jutottam erre, lehet, hogy megerősíted, aztán persze lehet, hogy cáfolod, hogy valamiképp egyfelől magára ismernek az emberek ezekre a kicsit lecsúszott karakterekre, de hogy a remény az mindegyikben ott pislákol végig. Nevezetesen, hogy holnap hát, ha jobb lesz. A megváltás történet az mint ígérvény ott van bennük, és az ő setes utaságuk, vagy csetlésük, botlásuk nagyon rokonítható egy átlag magyar ember számára is. Nagyon szerethető lúzerek magyarul a főszereplői.
Igen, és olyat csinálnak, amit mi is csinálunk ebben az országban, szerintem nagyon sokan, nagyon régen, kapaszkodnak. Tehát egyfolytában kapaszkodnak, egyfolytában próbálkoznak. Megvesznek valami hülyeséget, ez nem jön be, majd megvesznek másikat. És így tovább. Tehát valóban, ahogy te mondod, nem adják föl, és mi szeretjük magunkról azt gondolni, hogy nem adjuk fel, mert sokszor nincs más lehetőségünk társadalmilag, és hát nem, egyáltalán nem fellengzős figurák ezek. Bár nyilván a habitusuk, tehát most másról beszélek, hogy ki hogyan fejezi ki magát a karakterek közül, de hogy ők valóban talán vágynak is arra így a vásznon keresztül, hogy ismerősek legyenek a nézőnek.
Te azzal egyetértesz, hogy ez egy tragikumot is magán hordozó film?
Igen, a szomorúság az mindig benne van, és nem csak azért, mert a Rudolf meg a kapitány nagyon sokféle vígjátéki nyelvet vegyít ebben a filmben. Tehát van benne kicsit ilyen kusturiszás, ugye a második részben az sokkal hangsúlyosabb az a hangulat. A harmadik rész egyébként meg szerintem egészen egyedi, legalábbis az út, amelyre megpróbálják elvinni ezt a franchise-t, mert addigra már ugye mondhattuk rá, hogy ez egy vígjáték franchise, de igen, mindig benne van, hát már nyitójelen is. Benne van az irónián keresztül. Tehát az, hogy látjuk ezt, jól emlékszem, úgy kezdődik, hogy látjuk ugye az amerikai zászlót is, meg hát várja ugye a vendégeket a Rudolf, és szól közben a rádió, és ugye az egész ilyen végtelenül szomorú. Tehát, hogy itt van a semmi szélén egy ember, egy ilyen kis büfékocsiban, aki teljesen bele van őrülve Amerikába, és hát valószínűleg nem fog neki összejönni ez a vágyálma. Érdekes módon néhány másodperce ismerjük ezt a karaktert, és egészen biztosak vagyunk benne, hogy ez neki egy ilyen beteljesületlen vágya lesz, vagy hát azt gondoljuk abban a pillanatban.
Arról már beszéltünk, hogy egy kicsit a rendszerváltás veszteseit mutatja meg Rudolf Péter a fő karakterek nyomán. Te ezzel magyarázod azt, hogy a mainstream vagy a filmkritikák jelentős része idegenkedve, némi lenézéssel fogadta ezt a filmet, tehát hogy egy perifériára szorult társadalmi csoportot mutat be vicces, olykor trágár jelenetek nyomán, eszülhette ezt a fajta tartózkodást vagy távolságtartást?
Azt gondolom, hogy akkor még jóval inkább sznob volt a magyar filmkritika, mint ma. Tehát az internetes újságírás elterjedésével, tehát azzal, hogy ma már sokkal többen kipróbálhatják magukat újságíróként, mint amikor az Üvegtigrist például bemutatták, azzal szerintem megtörtént az a pozitív dolog is, sok más negatív mellett, hogy egy kicsit nyitottabb lett a magyar filmkritika. Ma már nem feltétlenül azt írnák szerintem az Üvegtigrisről, amit akkor írtak. Ma is megjegyeznék, amit meg kell jegyezni.
Hogy... De mit táplálta ezt a kevésséget, vagy gőgöt, vagy sznobériát, ahogy te nevezed 20 évvel ezelőtt?
Hát más volt a... Mások írták a kritikát, meg azért nem... Tehát igen, tehát abszolút ezt gondolom, amit mondtam az előbb, hogy van ez. Ugyanakkor meg az is van, hogy a kritikusok nagyon sokszor nézi kívülről az ilyen típusú filmeket. Tehát az olyan filmeket, amik hát nem feltétlenül azt a művészi színvonalat ütik meg, amit mondjuk ők elvárnak. Tehát a commerce megítélése Magyarországon az szerintem a rendszerváltás után még jó néhány évtizedig kereste azt a fajta elismerést, amit ma már szerintem megkap.
De nem az Üvegtigris kétségbe vonhatatlan közönség sikere volt az, ami például áttörte ezt a falat? Nevezetesen, hogy három rész is készült az Üvegtigrisből. A valami Amerikán felül, vagy inkább mellett, nincs még egy trilógia Magyarországon, tudomásom szerint.
Igen, és most már kritikusok is nagyjából ezt a két sorozatot szokták egyébként emlegetni. Tehát, hogy a valami Amerikát azt szerintem jobban fogadták, az első részt, jobban fogadta a kritika, mint a folytatásokat, meg mint az Üvegtigrist is. De alapvetően igen, nem gondolnám, hogy olyan nagyon-nagyon sok kritikus ült akkor a teremben, akiknek ezek a poénok rettenetesen bejönnek. Ma már, ezt tapasztalatból mondom, egy sajtóvetítésen, egy hasonló humorú filmen sokkal jobb hangulat van, mint amilyen akkor volt.
Ezzel egyszerűs, mint azt is mondod, hogyha 2021-2023-4 bejött volna ki az Üvegtigris első része, egész más pályát ír le?
Azt nem tudom. Azt nem tudom, tekintve, hogy ennek a filmnek öröksége is van.
Milyen értelemben?
Hát abban az értelemben, ahogy ezek a figurák tovább élnek, akár csak a színészek karrierjében is. Tehát Csulya Imrével nem tudsz úgy beszélgetni, hogy ne jusson eszedbe ez a karakter. És szerintem ez a többiekre is igaz. És ezt utólag már nagyon nehéz lefejteni, hogy mert nyilván ezeknek a filmeknek hatása van.
Magyarul azt mondod, filmekre. Hogy a 6-7 főszereplő életében két szakaszra bontható az ő karrierjük, az Üvegtigris előtti és utáni korszakra?
A mozi karrierjüket tekintve mindenképp, igen.
Ez Rudolf Péterre is igaz?
Hogyne. Persze, hát ő előtte hiába játszott kismillió filmben, már fiatalon is, nagyon fontos rendezőknél. Alapvetően szerintem a moziba járó közönség ezzel azonosítja őt, a Lalival, meg az Üvegtigrissel.
Nagyon röviden kérlek, mondj nekem magyarországi állapotokra vonatkoztatva valami fajta szerinted érvényes ideológiát, vagy definíciót arra nézve, hogy miből lesz trilógia? Mi az ismérve, hogy valami három részt is megéljen? Mi kell ehhez? Mi a kódja? Mert láttunk jó végjátékokat, legalábbis szerintem az elmúlt mondjuk 30 évben, de eszembe nem jutott volna, hogy folytatásért kiállt.
Itt halkan jegyezném meg, hogy szerintem az Üvegtigrisnek se feltétlenül volt szükséges leforgatni a második és a harmadik részét, hogyha a minőséget nézzük. Abban mégis egyedülálló, igen, az is a valami Amerikát is mellé tehetjük szerintem, hogy minőségben sokkal érdekesebb dolgokat csinált, mint általában a folytatások szoktak.
Már a második és a harmadik
rész. A második
rész.
És a harmadik
Mire
rész.
Mire gondolsz?
Hát, hogy a második részt szinte egy az egyben eltolta ebbe a balkáni irányba, tehát szerintem sokkal hangsúlyosabb volt a balkáni humor is, annak a jelenléte, tehát ott egy kicsit aztán el is szabadultak a dolgok. A harmadik rész az meg kifejezetten intim története lesz aztán a Lalinak, ahogy ő kikerül ebből a környezetből, és ugye megismerkedik egy nővel, és hirtelen róla kezd el szólni az egész Üvegtigris, és tekintve, hogy általában a folytatásoknál a készítők arra szoktak inkább gondolni, hogy hogyan lehet azokat az elemeket megőrizni, és fölturbózni, és megint a nézők elé tárni, amelyek miatt sikeres volt az első, és ebből a tekintetben szerintem ez mindenféleképpen bátorság. Hogyha valaki mer valami más csinálni, úgy, hogy közben nyilván megpróbálja megőrizni a rajongókat, meg hát az eredeti résznek az értékeit is. Szerintem nincs erre igazából, főként a vígjátékban nincsen szabály arra, hogy ebből meg ebből a filmből lehet hármat csinálni, abból meg abból nem. Sőt, a vígjátéknál tekintve, hogy nagyon sok vígjáték egy darab alapötletre épül, és azt bontogatja, sokkal inkább jellemző az önismétlés. Tehát most eszembe jut például a Másnaposok trilógia, hogy ugye ott is van egy erős alapötlet, és akkor azt variálják a későbbiekben. Folytatást abból lehet csinálni, ami sikeres, és az alkotók azt gondolják, hogy meg tudják csinálni.
Ha egyetemes magyar vígjátéki értelembe vesszük alapul az Üvegtigris, szerinted hol a helye?
Mármint mi mellett van a helye, vagy mire
Akár
gondolsz?
Mi mellett, vagy milyen szűk körbe helyeznéd be?
Szerintem a legnépszerűbb magyar filmek között van. És ha ezt így hagyjuk, ezt a meghatározást, szerintem az úgy pont jó. Mert benne van az, hogy mitől népszerű egy népszerű film, és benne van az is, hogy a népszerű filmeket egy kicsit békén kell hagyni. Tehát nem olyan baj az, hogyha ha egy kicsit esetlenek, vagy nem olyan vérprofik, de van bennük valami, amitől túlélik az évtizedeket. És ezt valóban a nézők döntötték el, hogy ez a film túlélje, vagy ez a sorozat túlélje az évtizedeket. Tehát én általában, amikor van olyan film, amiért nem feltétlenül rajongok nagyon-nagyon-nagyon, akkor szoktam ezt, de elismerem az érdemeit, akkor szoktam egyrészt azt mondani, hogy magát a filmet nem annyira kedvelem, de azt nagyon kedvelem, ahogy mások szeretik. És szerintem ilyenkor lehet használni ezt a népszerű kifejezést is, mert ez egyáltalán nem szitokszó.
Köszönöm szépen.
Én is.
Ez volt tehát a nagymű Rudolf Péterrel és Kovács Gellérttel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk holnap, vasárnap, 1 órától. Itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.